Talmud Ketubot traktátusának 95-ös lapján a Misnával kezdünk. Mishajon az ülistén asin, mahreszé de jó, bekaszva arisajna, lelökejach din, dvarim eileimcha. Egy férfi két nővel házasodott, és ilyen értelemben akkor a vagyona a nők által tartott ketubákhoz van fedezetként terhelve, és időrendi sorrendben az első feleség elsőséget élvez a másodikkal szemben. Viszont az illető eladja a vagyon, egyik fontos vagyonelemét, egy földjét. Most amikor ezt eladta, akkor az első feleség írt egy nyilatkozatot a vevőnek, Dini dvarim én limha, hogy én semmifajta igényt nem tartok veled szemben. Magyarul ez azt jelenti, hogy ő nem hajthatja be később ebből a földből a ketuba tartozását, mert hogy azt írta, hogy Dini dvarim én limha, nincsen semmilyen követelésem veled szemben. Viszont, ha snia majd cia melökeach, viszont a második feleség, időrendben a második, ha ugyanakul, akkor behajthatja ebből a földből a ketubáját, mert ő ugye ilyet nem írt a vevőnek. Verisajna, minasnia, viszont abban a percben, hogy a második feleség behajtotta az első, a vevőtől, akkor az első feleség elmehet a másodikhoz, és behajthatja a másodiktól. Miért? Mert ugyan lemondott arról, hogy követeljen valamit a vevőt, bármit a vevőtől, de arról nem mondott le, hogy követeljen attól a feleségtárstól, aki sorban, időrendi sorban utána következik. Ugyanakkor vállal, hogy kiáhmener is sajna, ugyanakkor, amikor a vevő visszajön, hogy behajtsa a kárát, azért, mert meg lett tévesztve, és egy olyan terhelt ingatlant vett, amit aztán behajtottak rajta, és jön az, hogy ezt behajtsa, akkor, ha a földet ott találja az elsőnél, aki már behajtotta a másodiktól, akkor behajthatja az elsőtől. Viszont amikor már az elsőnél van, akkor Hajdzsesz Halila, akkor visszajött a második, és behajthatja a vevőtől, a másodiktól az első, az elsőtől a vevőtől a másodiktól az első. Hajdzsesz Halila, és így megynek körbe-körbe, átsiászuk sorabban, nem, egészen addig, amíg valamilyen konszenzusra nem jutnak az ügyben. Hén bálhaj, hén isa, bálaszhaj. És ugyanaz a helyzet bármilyen követelésnél, így egy hitelezővel kapcsolatban, hén isa, bálaszhaj. És ugyanígy, hogyha a nőnek van valamilyen tartozása. Tehát nem csak az esetben, hogyha a férnek volt egy ilyen eladása, amiben aztán keletkezett egy követelés, hanem bárhol, ahol belép egy ilyen feles, félig behajtható követelés, vagy az, a szereplők egy háromszögben az egyik szereplő által csak egy szereplőn behajtható követelés, akkor az így megy körbe-körbe. Azt mondja a Talmud, nézzük meg, ugye mit mondtam is, na, hogyha a nő azt írta, hogy a vevőnek, hogy semmilyen követelésem veled szemben nincs, vagy nem lesz, ennek a földnek az eladása kapcsán, akkor az egy érvényes állítás. Miért lenne ez érvényes? Ha tánja, ha imelech a vérői dinud vanim én li álszadezú, de én li eszek ba, jadi, meszülek ezt, mint mendol, jamár lajklum. Azt tanultuk egy brájtában, hogyha valaki azt mondja a fele barátjának, aki egy társa, egy tulajdonos társa egy ingatlanban, hogy dinut varim enni lászad az ú, hogy semmilyen követelésem nincs ebben az ingatlanban, vagy nincs semmi közöm ehhez az ingatlanhoz, vagy elemelem a kezemettől, akkor ezek a mondások, vagy állítások, lajamár klum, ezek semmit nem számítanak, mert ezek a kifejezések, vagy ezek a állítások nem számítanak olyannak, mint hogyha mondjuk ajándékba adná a társának a ingatlannak egy részét. Ezek az állítások tulajdonképpen teljesen üres és semmis állítások, és az illetőnek a ingatlanban való részesedése az továbbra is megmarad. Ha ez így van, akkor a nőnél is, aki egy ehhez hasonló állítást tesz a vevővel kapcsolatban, az állításnak nincsen valójában semmilyen hatája. Hachabe májász kínam, vese kanumi jada. Azt amúgy jogos. Itt valóban arról van szó, hogy a nő nem egyszerűen ezt állította, hanem egy kinyánnal meg volt erősítve a nő állítása. Ki kanumi jada máj háve. Nos, és hogyha meg volt erősítve egy kinyánnal az állítása, akkor mi van? Te imonach az ruachos iszile bájli? A nő esetében még van egy további érv, vagy kifogás, amit a nő használhat. Azt mondhatja, hogy amikor ő ezt az állítást tette, a vásárlás időpontjában, az akvizíció időpontjában, hogy semmilyen követelése nem lesz a vevővel szemben, akkor csak azért csinálta, mert a férje kedvében akart járni, de valójában nem volt őszinte a lemondás erről a követelésről. Milajt nán lakák minha is, vagy hazáv lakák minha is a mikhoj bat. Ahogy tanultuk egy misnában, hogyha valaki megvett egy földet egy férfitől, és tekintve, hogy a nőnek még esetleg lesz ezzel a földdel kapcsolatban követelése, ezért oda ment a nőhöz, és valamilyen minimális kifizetéssel ki akarta elégíteni, és ki is elégítette, akkor ettől még nem érvényes az az akvizíció. Álma, hogy lésítőim, mert nachasz le bájli. Most feltétlenül azért nem érvényes, mert a nő mondhatja azt, hogy hiába fogadott el valami mi kis pénzt azért, hogy ez úgymond elengedje a követelését, a jövőbeli követelését ezzel a eladással szemben. Ez csak azért csinálta, mert a férje kedvében akart járni. Tehát akkor ez a fajta kifogás, a nő azt mondja, hogy egy ilyen lemondás azért tett, mert a férje kedvében akart járni, az egy érvényes kifogásnak tűnik. Amrabi Zeira, Lékásia, Harabi Meir, Harabi Yehuda. Azt mondta Rabbi Zeira, nincs itt valójában kérdés. Miért? Mert a mi misnánk, amiből úgy tűnik, hogy a nő lemondása, az egy valós lemondás, az Rabbi Meir véleményét követi. A másik misna, amit az előbb idéztünk, ahol a nő hivatkozhat arra, hogy a férj kedvében akart járni, az pedig Rabbi Yehuda véleményét követi. Tehát ez már igazából egy korai tanák közötti vita. De tánya, kalszom le rissai, villai, haszmulai, leséni, haszmulai, ibdokszú basza. Divre Rabbi Meir. Ahogy tanultuk egy rájtában, akkor, hogyha a férfi, akinek volt egy felesége, eladott földeket. Az első eladásnál a nő nem írta alá, hogy nem lesz követelés az eladással szemben. A második eladásnál viszont aláírta, hogy nem lesz követelés az eladással szemben. Majd ezek után mondjuk meghalt a férj, és a nőnek keletkezett követelése, tekintve, hogy a másodiknak már aláírta, hogy nem lesz követelése az eladással szemben, és itt a férj után nem marad semmilyen nem terhelt ingatlan, akkor így aztán elveszítette a ketuba behajtására a lehetőséget. Ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Huda Meir, Jachaili is jött, mert Ruachasi Szile Báli. Rabbi Huda szerint viszont a nő mondhatja azt, hogy valójában, amikor lemondott a követelése a második eladás időpontjában, csak azért tette, mert a nő a férfi kedvében akart járni. Atem Málachem Aláj, és ezért a nő mondhatja azt, hogy nehogy már velem szemben föllépjetek. Tehát akkor a mi misnánk az ezek szerint Rabbi Meir véleményét követi, hogy a nő lemondása érvényes lemondás. A Gitinben pedig, ahol azt látjuk, hogy a nő mondhatja azt, hogy hivatkozhat arra, hogy csak a férjem kedvébe akartam járni, az pedig Rabbi Huda véleményét követi. Azt kérdezi a Talmud, hogy Rabbi szaszem la ha-ha, Rabbi Meir szaszem la haszam, Rabbi Huda. Azt mondja a Talmud, hát ez hogyan lehetséges, hogy Rabbi, aki a szerkesztője volt az összes misnának, az egyik helyen a mi forrásainkön. Rabbi Meir szerint döntött. A másik helyen, a Gitin traktátusban pedig Rabbi Huda szerint döntött. Amarev papa, meg rusa, meg divre háke. Azt mondja, a Talmud, Rav papának van egy sokkal eredeti válasza. Szerinte a mi misnánkban, ahol a nő lemondását, érvényes lemondásnak tekintjük, ott arról van szó, hogy a nő beleegyezett a az eladásba, és már azután egyezett bele, hogy elvált a férjétől. És a válás után való beleegyezésre nyilván nem hivatkozhat úgy, hogy csak a férje kedvében akart járni. És így aztán ebben az esetben mind Rabbi Meir, mind Rabbi Huda azon állásponton lennének, hogy az eladás az egy érvényes eladás. És a lemondás az egy érvényes lemondás. Ásia már kula Rabbi Meir. Ásinak egy másik válasza van. Valójában azt mondja, hogy mind a két misna Rabbi Meirt követi. Átkár mondjuk, ha már Rabbi Meir haszom. Ella, misnéle kuchész, de amrila, i iszan de láhász ruach a vát, le kama i bajelach le meivát. Ával be le kéjach echod. A finu Rabbi Meir moide. És ugye, mi az ellentmondás feloldása? Az, hogy abban az esetben, abban a brájtában, ahol Rabbi Meir azt mondta, hogy a lemondás az egy érvényes lemondás, amikor ugye arról volt szó, hogy a nő az elsőnél nem mondott le, de a másodiknál lemondott, és Rabbi Meir azt mondta, hogy a második lemondás egy érvényes lemondás, akkor azért érvényes lemondás, mert két eladás volt, és ha a nő valóban csak azért mondott le, mint amire most hivatkozik, hogy a férje kedvében akart járni, akkor már az elsőnél le kellett volna, hogy mondjon, miért csak a másodiknál mondott le. És ezért, hogy miért ebben az esetben azt mondja, hogy valóban a lemondás az egy érvényes lemondás. De egy olyan esetben, amikor egy földről van szó, vagy egy eladásról van szó, akkor a nő valóban hivatkozhat arra, hogy csak azért mondott le, mert a férje kedvében akart járni. És így a mi misnánkban is, ahol látszólag egy eladás van, és a nő lemondását lemondásnak számítjuk, a mi misnánkban is, umasz niszin, de kaszavla, Kasszav Leila Acher. A mi misnánkban is arról van szó, hogy valójában már volt egy korábbi akvizíció is, és ottan a nő nem mondott le, és ezért amikor a második akvizíciónál viszont lemondott, akkor azt mondjuk, hogy nem hivatkozhat arra, hogy a férje kedvében akart járni, mert ha a férje kedvében akart volna járni, akkor az elsőben is így járt volna el. Nán haszom, én ifrajmiknek haszom is jobbadim, mi makamis és ne haszom ne hajrim. A filuhenzi boris. A Gitin traktátus azt tanítja, hogyha a hitelező jön behajtani a követelését, akkor az esetben, hogyha van bármilyen nem terhelt ingatlan, amiből be tudja hajtani a követelést, akkor is, hogyha az egy rossz minőségű ingatlan, akkor inkább abból kell behajtani a követelését, mint a terhelt, vagy már elidegenített ingatlanokból. Bajeleju istaduf bnei harim mahu de litraif mi sábdi. És ennek kapcsán felmerült egy kérdés, mi van akkor, hogyha a már a még szabad ingatlan, nem terhelt ingatlan, tönkrement, akkor behajthatja-e mégis a már eladott ingatlan, vagy terhelt ingatlanból. Tasmá, kaszáv, le rissai, vilei, haszmelai, le sejn, nive, haszmelai, ibdok, szubasza. Divreben mi? Ugye ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjunk, vegyük elő azt a brájtát, amit az előbb idéztünk. Ugye a brájt arról szólt, hogy a férfi eladta a vagyonának egy jelentős részét, eladott egyszer egy földet egy vevőnek, és a nő hozzájárult az eladáshoz, és a nő nem járult hozzá külön az eladáshoz. Ugye ennek miért van jelentősége? Mert később a nő, amikor a ketubáját esetleg behajtja, úgy lép föl, mint egy hitelező a követeléssel, tekintve, hogy a követelés az előbb keletkezett, mint ez az eladás, esetleg behajthatja az eladott ingatlanban a dolgot. De ha aláírta, vagy hozzájárult az eladáshoz, akkor esetleg abból már nem hajthatja be. Most ugye mi volt a brájtában? Hogy az elsőnek nem írta alá, nem járult hozzá, de utána, amikor lesejni, haszmalaj, viszont amikor a másodiknak is eladta a férfi, akkor az ahhoz hozzájárult. Mit mondott erre Rabbi Meir? Ibduk szoba asszadiv Rabbi Meir. Rabbi Meir azt mondta, hogy ezzel elvesztette a ketubáját. Mit látok ebből? Hogy bár amikor a másodikat aláírta, akkor most ugye amikor a másodikat aláírta, akkor ez olyan, minthogyha a még szabad ingatlan tönkrement volna. Mert ugye hogy nézett ki a helyzet? A férje eladott egy ingatlant, az ugye egy terhelt ingatlan. De még mindig van szabad ingatlan, amiből behajthatja a ketubáját. Amikor aláírja a másodiknak az eladását, az olyan, mintha tönkrement volna a szabad ingatlan. És akkor most a kérdés az, hogy visszamehet-e az elsőből behajtani. Mit mond a Rabbi Meir? Hogy nem mehet vissza az elsőből. Mit látok ebből? Hogy nyilvánvalóan, ha tönkrement a szabad ingatlan, akkor sem lehet visszamenni a terhelt ingatlanból behajtani. Tehát, iszálkedájtach, istáduf bnéhari tarifim és sábdi, ha valóban ezt a fenti kérdésre azt a választ adnánk, hogyha tönkrement a szabad ingatlan, akkor lehet behajtani a terhelt ingatlanból, ne híde ibdakszub asszom is sejni, mert is semmi hatigbi. Akkor ugyan jogos, hogy a második ingatlanból, aminek aláírta az eladását, hozzájárt az eladásához, abból nem hajthat be. Az elsőből miért ne hajthatna be? Ugyanaz egy terhelt ingatlan, de időközben, idézőjelben tönkrement a szabad ingatlan. Amir Rabbi Nachman Yitzchak, máj ibda, ibda misén. Rabbi Nachman Yitzchak szerint eleve azt, hogy Rabbi Meir azt mondja, hogy elveszti a ketubát, ez nem azt jelenti, hogy elveszti. Elveszti azt, hogy a másodiktól behajtsa a ketubát. De az elsőtől való igaz, hogy behajthatja a ketubát. Amir Raves, tei, csúvözbe, Raves elveti ezt, és azt mondja, két dolgot is fel tudok hozni, hogy amivel elvettem azt, amit Rabbi Nachman mondott. Háda de ibda le gámri másma. Az egyik az az, hogy amikor azt mondja a misna, hogy elveszti a ketubáját, akkor az úgy hangzik, hogy ez teljesen elveszti, nem úgy, hogy az elsőt elveszti a másodiktól, hogy teljesen elveszti. Oj, tánya, lav mina echod, ve macharne chasszom le snáim, ve kasszab bálchaiv, le lökeach senyitint, valam én le imach, én löj áll lökeach is senklum. A másik pedig, hogy van egy brájtánk, ami következőt mondja. Valaki kölcsön kért valakitől, és az illető, a kölcsönvevő eladta az ingatlanjait két embernek. Ugye azokat az ingatlanok, amik felezetek lettek volna. És a hitelező az egyik vevőnek azt mondta, hogy tőled nem fog semmit kérni. Akkor ebben az esetben akinek aláírta, hogy tőled nem fog kérni, nyilván nem kérhet semmit. De a Bright azt mondja, hogy az elsőtől sem kérhet semmit. Én lejlök ki a Chrisenklum. Mert az első meg azt mondhatja neki, mipnése jachal, lejmáj, náhtalak, ha makém, ligba is menna. Mert az első mondta neki azt, hogy arra, hogy tőlem ne hagysál be semmit, mert én hagytam, amikor én megvettem ezt az ingatlant, akkor még volt szabad ingatlan, amit hátrahagytam neked. Az, hogy te ott aláírtad, hogy abból nem kérsz, az a te bajod, de időrendben mindenképp visszafelé kell haladni, és amikor én megvettem ezt az ingatlant, akkor még volt szabad ingatlan, amiből te behajthattad volna az hogy hiák oda. Az követelésedet. Azt mondja erre a Talmud, haszam ihu de afszid nafsé bildáim. Azt mondja Talmud, oké, bárhogy is legyen, mind a két esetben, tehát mind abban a brájtában, amit itt Rave mond, mind pedig abban, amikor a nő aláírja, hogy nem fog kérni, aláírja, hogy a férje eladhatja az ingatlant a második vevőnek. Mind a két esetben az, hogy ő utána nem hajthat be semmit az elsőtől sem, az csak azért van, mert ő maga tette tönkre a lehetőséget. Ő maga tette tönkre, úgymond, a szabad ingatlant. A mi kérdésünk az volt, hogyha magától a sors keze, vagy az időjárás, vagy bármi, az, amit tönkretette a szabad ingatlant, akkor be lehet-e hajtani a terhelt ingatlanból. Most ugye maga a kérdés kapcsán, a kérdés felvetés kapcsán bizonytalanodik el a Talmud a következő részben. Amelé Rav Jémár Lera Vási, azt mondta Rav Jémár Lera Vásinak, nem értem az egész kérdést. Van Májszim Bekhalja, hiszen ez egy mindennapos téma, egy mindennapos gyakorlat. Már az egy mindennapos gyakorlat, hogy ha tönkrement a szabad ingatlan, akkor a terheltből is be lehet hajtani. De a hú, gávra, de miskan lépár, de szély le hábré le aszösnén, de kás le hamesnén, azt mondja, hogy a májdrában, amikor azt mondja, tírfa. Például, volt egy férfiaknek, volt egy tartoza, egy követelése. És a követelést az adós azzal akarta kifizetni, hogy odaadta neki a rendelkezésre bocsátotta a szőlőjét, hogy azt 10 évre művelje, 10 éven át művelje, és abból hajtsa be a tartozást. 5 év után tönkre ment a föld, és a rabbik azt mondták, hogy jó, hát akkor behajthatja a már eladott ingatlanból. Hát itt a tipikusan, akkor ez az a kérdés, amiről beszélünk. Tehát a tönkre ment szabad ingatlan esetén be lehet hajtani a terheltből. Azt mondja, a Talmud haszom námi inhu de abszidu annaf sájú, ki de havi a daj, de pár dalsz jávi, de kásra íved leül a mizbe. Azt mondja, a Talmud itt is ez nem egy tökéletes válasz, vagy egy tökéletes precedens, ami magyarázhatod a kérdésre, mert a vevők tudhatták, hogy az a szőlő, ami ott megmaradt, és ami szabad ingatlan, úgymond, az azért nem egy biztos lábakon áll dolog, az könnyen tönkre megy, a szőlő az tönkre megy, Tehát benne van a pakliban, hogy vissza fognak hozzájuk jönni. Ezért ez egy kicsit olyan, mint amikor valaki saját maga kicsit felelős abban, hogy ilyen helyzetbe került, mint az előzőkben. Ugye a nő meg a hitelező, aki aláírta a másodiknak, hogy nem fog tőle követelni. Tehát ezekben az esetekben is nem kellett volna, hogy akkor megvegyék az ingatlant, mert benne volt a pakliban, hogy az, amit hátrahagytak, az tönkre fog menni. Ilhassa is stádubné hari tarfemem sábdi, és a halakha az valóban az, hogy ha tönkre ment a szabad ingatlan, akkor lehet behajtani a terhelt ingatlanból. Oké, okay. Egy új esetet vett föl most a báje, amár a báje ne haszáj lichvach rájch leplajni. Mivel akkor, hogyha valaki ad egy ajándékba egy földet egy nőnek, és azt mondja neki, íme a földem a tiéd, miután meghalsz, legyen XY-né. Amdöve niszeiz, bálékel, háve, ve én lách rájch, ve makin bátlum. Mi van akkor, hogyha időközben a nő megházasodik, akkor az ingatlan a férfié, mert a férfi vevőnek számít, és ezért az, akit megjelölt, mint örökös, úgymond, a nő halála után az ajándékozó, az annak már semmilyen keresnivalója nincs a föld kapcsán. Ugye ebből két dolog is következik. Az egyik az az, hogy a báje szerint, amikor valaki azt mondja, hogy itt van ez a föld, és utánad meg az XY legyen az örökös, akkor ha az illető, aki az ajándékot kapta, eladja a földet, akkor onnantól fogva nem érvényes az, hogy az ajándékozó kijelölte az örököst. Ez egyik. A másik, hogy a férj ebben az esetben vevőnek számít. Ugye a férj alapból minden olyan ingatlant, amit a nő behoz a házasságba, hozományként, vagy nem hozományként, hanem saját vagyonként, annak az haszonélvezője a férj. Ha a nő meghal, akkor pedig övé az ingatlan. Tehát megörökli az ingatlan. És a USA rendelet, az USA Bézdi rendelet, Sanhedrin rendelete volt, hogy a férj legyen olyan, mintha vevője lenne ennek az ingatlannak. Legyen ez megerősítve. Ami azt jelenti, hogyha időközben eladták az ingatlant, a nő halála után a férj visszakérheti az ingatlanokat a vevőktől, mert nem egyszerűen örökös, hanem olyan erős, mint hogyha vevő lenne. Most bárhogy is legyen, akkor mit mondott Tabája? Hogyha valaki adott ajándékba egy nőnek egy földet, és azt mondta, hogy utánad XY örökölje, és időközben a nő megházasodott, akkor a férjé az ingatlan, amikor a nő meghal, és a kijelölt örökös, az nem számít. Kemán, kihájtána, kit követett itt Tabája mondása? A következő mestert, akit mindjárt látni fogunk a következő brájtából. Brájt azt mondja, de tányi ne haszáj lichvecha rájch leplajni, jarad rissainu mohár, hasséni, moici miáda le kuchasz, divrei rebi. Ha valaki ajándékba ad egy földet, és azt mondja, valakinek azt mondja, itt az legyen a tiéd, majd utánad örökölje XY. És az illető eladja, amikor meghal, akkor a kijelölt örökös behajthatja a földet Rebi szerint a vevőtől. Rebi Simon Gamliel, én lesényi, elemásiája, séjjel risöny. Rebi Simon Gamliel szerint a második, tehát aki kijelölt örökös, semmit nem kap meg, csak azt, amit esetleg meghagyott a vevő. Tehát akkor kit követ itt a bája véleménye, fenti állítása, Rebi Simon Gamliel, hogy ha az ajándékot kapó személy elidegeníti azt, amit ajándékba kapott, akkor a kijelölt örökösnek már semmilyen keresni valója nincs. Mi a már a bája a híva? Már a bája ézer, rasse, arrum, zel, mászi, éjca, linkről mindig haszim, kreb, simigam lél. Most furcsa, hogy a bája kreb, simigam lél véleményét követi. Mert a bája azt mondta egy alkalommal, hogy nem is az a furcsa, hogy kreb, simigam lél véleményét követi. Az a furcsa, hogy a bája szerint abban az esetben, hogyha a nő eladta az ingatlant, bocsánat, abban az esetben, hogyha a férj eladta az ingatlant, akkor a kijelölt örökösnek a nő halála után nincs semmi keresni valója. Ez furcsa, mert a báje azt tanította, hogy Ézó Rasó Arum, ki az a mesztelen gonoszt, aki rossz tanácsot ad, Zel Mászé Éjce Limkó, de haszom kell, mi sem aki azt tanácsolja valakinek, hogy egy ilyen esetben úgy járjon el, mint Rabbi Simon Gamliel, tehát hogyha valaki kapott ingatlant ajándékba, és ki lett jelölve az örökös, akkor adja el, és akkor az kijelölt örökös elveszíti a hozzáférés az adott dologhoz. És ugye a bája megszólta azt, aki így jár el. Akkor hogy lehet az, hogy mégis így pászkenolt a nő esetében? Azt mondja, ha amúgy Mika, Martin, Nasszony, Nisziszka, azt mondtam, jó, hát a bája nem azt mondta, hogy a nő házasodjon meg, és ezzel kerüljön az ingatlan a férjéhez, mint hogyha eladná. Én csak azt mondta, hogy ha már megházasodott, akkor a férjé az ingatlan, mégis állakalább sem megemléhet követi. Akkor a bája azt mondta, hogy nem szép dolgom, sem megemléhet szerint eljárni, nem azt mondta, hogy nem ez az érvényes eljárás, csak azt mondta, hogy ez nem illik, nem erkölcsös. Azt mondja a Talmud, na jó, de van egy másik magyar mondása is a bájének. Van már a bája. De haszáj lichvá haráj leplajni. Umahra von mésza, ha bál mojci, miáda le kuchasz. A bája tovább ment, és azt mondta, hogyha egy férfi adott, vagy ha valaki adott ajándékba egy ingatlant egy nőnek, és azt mondta, hogy utána pedig XY jön az örökös. Majd ezek után a nő megházasodott, de közben eladta az ingatlant, akkor amikor meghal, akkor a férfi behajthatja a vevőtől az ingatlant. Vácha ráich miadabál. Viszont ugyanakkor a kijelölt örökös meg ezek után behajthatja a fértől. Velő keach miadach ráich. Majd ezek után a vevő behajthatja a kijelölt örököstől. Umek minan le kulhubida le keach. S a végén kinek a kezében marad az ingatlan? A vevő kezében. Ugye itt az az érdekes, hogy két közbenső is van. Ugye van a férj, meg van a vevő. Ugye a bája mindenképp az az ásponton volt, mert a Sömingem lél, hogy a vevővel elveszti az örökös, a kijelölt örökös a hozzáférését az ingatlanhoz. De a kérdés az, hogy ki erősebb, a vevő vagy a férj? És bizonyos szempontból a férj erősebb, mert a takonasz usa, az usai rendelet miatt a férj behajthatja a felesége által eladott ingatlanokat a vevőktől a feleség halála után, ugyanis a férj nem csak mint örökös, hanem mint vevő kapja meg a felesége által a házasságba behozott vagyonelveket. Ugyanakkor viszont a kijelölt örökös ez esetben mégis megkapja az ingatlant, elveheti az ingatlant a fértől, mert a fér nem egy valódi vevő. Ugyanakkor pedig a vevő elveheti a kijelölt örököstől, mert a vevő esetén ugye megszakad a lánc, és azért a végén ez nála marad. És a kérdés az, más nem mehadott nálam, de hajzősz, ha lila, átsőr, szarab, sarab, né. Mi az oka annak, hogy itt a végén a vevőnél marad az ingatlan, és nem az, hogy az egész megy körbe-körbe, és miután a vevő megkapta, eltől elveszi a férj, a férjtől úrból elveszi a kijelölt örökös, a kijelölt örököstől a vevő, vevőtől a férj, a férjtől a kijelölt örökös, az örököstől a vevő, stb. És a végén csináljunk legyen egy konszenzus, egy kompromisszum közöttük. Ugyanúgy, ahogy a misnánkban is volt, amikor ugye a misna arról szólt, hogy van két feleség, és a férfi eladta az ingatlanát, amiből be lehetett volna hajtani a ketubát, de erről az ingatlanról lemondott az első, akkor attól még a második behajthatja a vevőtől, mert ő nem mondott le róla, viszont akkor az első meg behajthatja a másodiktól, majd a vevő behajthatja az elsőtől, és így tovább, és azt mondta a misna, hogy megyünk körbe-körbe. Egészen addig, amíg nem csinálunk egy kompromisszumos megoldást a hármújuk között. Mi az oka annak, hogy ott megy körbe-körbe, amíg nem tudnak kompromisszumra jutni? Itt pedig azt mondjuk, hogy a végén egy valakinál marad a dolog. Azt mondja, Talmud haszom iszleu pszeidelekulau, ahol a keáhoda iszleu pszeidelekulau, azt mondja, nagyon egyszerű a különbség. Ott, amikor a két nő és a vevő vannak egymással egy triambiátusban, akkor ott mindenkinek van veszteni valója, mert mindenki egy követeléssel állt szemben. Mindenkinek van egy követelés. Ebben az esetben viszont a vevő az, aki a vesztes, mert mindenki más, a férj is, és a kijelölt örökös is valami olyat kapnának meg, amiért nem fizettek, ami valamilyen ajándék, vagy valamilyen szerzett jogmódján kerülne hozzájuk. Nem így a vevő, aki fizetett érte, és ezért a végén a rabbik úgy döntöttek, hogy a végén mégiscsak állítsuk le a körforgást a vevőnél, és a vevőnél maradjon az ingatlan. Az a Ráfram, Ammer le smájszik médre vási. Ráfram elment és elmondta ezt az egész szugját Ravásinak, ezt az egész témát, és megkérdezte, mi Ammer a bája, hachi? Hogyan mondhatta ezt a bája? Ammer a bája, ne haszai, lichva, haráik, le plajni, vam, de nisztáiz bálikák, hávévé, én le, haráik, makin bálklum. Megkérdezte, hogy hogyan lehetséges, hogy végig is ezt mondta a bája. A végén mégis az örökös kiveszi a fért kezéből az ingatlant. Ugye azt mondjuk, hogy a fér kiveszi a vevőtől, az örökös, kijelölt örökös a fértől, és a végén az örököstől visszakerül a vevőhöz. De az első lépcső sem érthető, hiszen azt mondta bár egy másik helyen, hogy a önmagában, ha a férnél van az ingatlan, akkor a kijelölt örökösnek már semmi nem jár. Akkor hogyan lehetséges, hogy itt a kijelölt örökös mégis el tudja venni a fértől? Amellé, haszom, de amellék se hipnúja, haha, de amelléak se híne szua. Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű. Amikor azt mondta neki az ajándékozó a nőnek, hogy íme ez az ingatlan, és utálod meg XY-né, akkor valóban, hogyha közben megházasodott, akkor a kijelölt örökös nem kap semmit, hanem az a férje. Mert abban, hogy azt mondta, hogy utálod meg XY-né, nem volt semmi, ami a férjel szemben, vagy a férj ellenére lenne. Viszont halkad, amelyek sínus szóa, viszont ebben az esetben, amiből itt ez a második mondása a bájának, ahol a fértől mégis elveszi a kijelölt örökös, ott, amikor azt mondta neki, hogy íme tiéd az ingatlan, és utálad XY-né, ezt úgy mondta, hogy közben a nő már házas volt, tehát egyértelmű, hogy arra utalt ezzel, hogy nem a férjé. A férj kárjára mondta ezt, és így akkor ezt el kell fogadni. Máj acharáich likni, bálloj likni. Hogy ezt kapja meg az az XY, mint kijelölt örökös, és ne pedig a férjed. Hén bálhajv, ami ugye a misna azzal fejezte be, hogy ugyanúgy, mint hogy a két nő, aki a ketubájával lép föl, és ugye van egy vevő, és az egyik nő lemondott a korábbi követeléssel, a korábbi ketubás nő lemondott a vevőről, a vevővel szembeni fellépésről, de a második nem mondott le, akkor a második elveheti a vevőtől, és az első meg elveheti a másodiktól. Ugyanígy, vechém le bálchaj, ugyanígy, hogyha nem ketubákról van szó, hanem egyszerű követelésekről. Tanul a chém bálchaj, visnél le kuchesz, vechém isa bálaszchaj, visnél le kuchesz. Egy brájtában tanultuk, hogy ugyanez a helyzet, hogyha nem két követelés van, és egy vevő, hanem egy követelés, és két vevő. Vagy egy nő, és egy nő, aki a ketubát követeli, és két vevő. Ugyanígy, hogyha az egyik lemondott a másikról, akkor az nem azt jelenti, hogy a harmadik nem hajthatja be rajta, és utána az egyes pedig a harmadikon. Hádralach misai nasszúj, hádralach misai nasszúj, hádralach misai nasszúj. Ezzel befejeztük a 10. fejezetét a ketuba traktátusnak.